Amikor hívást kaptam, hogy menjek haza, mert a húgom ugyanabban az állapotban valamiben volt, amikor elment az erdőbe, akkor rögtön hazamentem, és még éjjel, és húgom felkelt, nem tudott aludni ő sem, és sírt. Keményen megszorongatta őt a lélek, és persze próbáltunk beszélgetni, és vigasztalni őt, ahogy tudtuk. Azonban másnaptól elkezdődött a harc konkrétan. És itt előre bocsájtom azt, hogy a legveszélyesebb ördög, az ördög babonás értelmezése. Ezt többször mondtam, hogy a legveszélyesebb ördög, az ördög babonás értelmezése. Tudom, hogy van ördög, tudom, hogy van sátán, tudom, hogy van gyilkos, van emberölő, van megtévesztő, de az sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Benne van a mi elménkben, a mi agyunkban. Részévé vált a mi identitásunknak. Hogy igazából Jézus, amikor az apostolokat tanította 3,5 éven keresztül, ő az ördöggel harcolt. Ő nem csak az ördöngősből üzött ördögöt, hanem az apostolokból is, az ő tanítványaiból. Azáltal, hogy 3,5 éven keresztül velük volt, tanította őket, ott ördögüzés történt. Hisz tudjuk, hogy amikor János és Jakab elmentek, hogy helyet keressenek Jézusnak, szállást készítsenek, akkor nem fogadták be őket. És azt kérdezték, hogy Mester, akarod-e, hogy tüzet hívjunk az égből, mint ahogy Illés tette, és felégessük ezt a települést. Jézus pedig azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Az embernek a fia nem azért jött, hogy megöljön, elpusztítson mindent, hanem azért, hogy megszabadítson, megmentse azt, ami elveszett, ami menthető. Tehát megdolgálta őket, hogy nem tudják, hogy milyen lélek lakozik bennük. Nekem teljes meggyőződésem, hogy én sem tudom, hogy milyen lélek lakozik bennem, hogy Isten kegyelme nélkül milyen lélek lakozik bennem, bele sem merek gondolni. Az, hogy a mindenható Isten nekem nem engedi, hogy a tisztátalan lélek rossz irányba vigyen, az egy dolog, de nem mernék én arra mérget venni, hogy én teljesen meg vagyok tisztulva, és teljesen biztonságban van az én lelkem, meg van szentelődve. Szóval másnap a harc kezdődött, a konfrontáció, amiben már volt részem korábban is. Hisz amikor hazajött Tügyesből, akkor nagyon, tehát a szanatóriumból, akkor nagyon gyötrődött, és elmondta, hogy a fejében érzi azt, hogy meg fog őrülni. Tehát sok minden van a fejében, főképp, amit látott Tölgyesben is, a szanatóriumban, a bolondokházában, és amit ő is bevett. Egy ilyen hatalmas nagy kavargást érzett az ő fejében, egy borságos elme zavart, elme bajt érzett, és gyötrődött. És persze akkor is próbáltam mellette lenni, és mindenre próbáltam azt felhozni, amit a Istennek a lelke, a Szentlélek eszembe juttatott, hogy ellensúlyozom azt, ami az ő elméjében van. És így vívtuk a harcot, főképp reggelenként, amikor még tiszta volt, reggel felkeltünk, ugye, és nem vártuk meg, hogy az elméje eltévedjen, vagy bemenjen a sűrűbe, bemenjen a dzsungelbe, hanem beszélgettünk az élő Isten szaváról. Hát ő is nyilvánvalóvá tette teljes mértékben, hogy az ördög, amit magában is ő felismert, az ő elméjében van. Az a sok gondolat, az a sok hazugság, meg az a sok minden, amit ő letett az elméjében, nem beszélve arról, amit látott a szanatóriumban. Korábban mondhattam már egy felvételben, hogy az Úristen annyira erőteljesen harcol értünk, hogy megóvja ami a szemünket is, úgymond elzárja valamelyest a világtól, ami szemünket, a szemeinket, a füleinket, hogy ne vegyünk be fölösleges információt. Mert amit mi kint megláttunk, az már bennünk is jelen van. Azért mondtam azt, hogy a pszichiáterek, a pszichológusok óriási bajban vannak, úgyhogy nem is tudnak arról. Mert ők, amivel találkoznak kint, az beléjük kerül. Miért kerül beléjük? Azért, mert látták. Hogyan kerül az emberbe a tisztátalanság, a bűn? Látás által és hallás által. A pszichológusok, a pszichiáterek hallják és látják mindazt, amit a beteg emberek magukban hordoznak. De nekik nincsen fegyverzetük. Nekik agyi fegyverzetük van, úgymond. Tehát szellemi fegyverzetük van, ami nem fegyverzet Isten szemében. Tehát úgymond az úgynevezett ördögöt, a tisztátalan lelket nem lehet visszaverni a tisztátalan lélek eszközeivel. Azt, amit mi agyi szinten vettünk be a fejünkbe, vagy az öt érzékünkkel vettünk be a fejünkbe, öt érzéki eszközökkel nem tudjuk visszaverni. Persze az nem nyilvánvaló, hogy a pszichológusok meg a pszichiáterek bajban vannak, mert nekik nagyon sok pótcselekvésük van, nagyon sok eszközük van arra, hogy eltereljék a figyelmüket arról, amiben ők vannak, a lelkük valós állapotáról, Tehát nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb ilyen segítő ember, aki Isten nélkül, Isten lelke nélkül akar segíteni, a bajba jutottakon hatalmasabb bajban van, mint azok, akiken ő segíteni próbál. Szóval az ördög teljesen biztos az embernek az elméjében van, nem hiába mondja Pál apostol, hogy változtatok el az elmétek megújulása által. Nyilván a megváltást Isten a léleknek adja, és nem az elmének. Azonban tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy a lelkünket Isten megtisztítsa, az elménket is át kell formálja, fel kell készítse arra, hogy a tisztítást a lelkünkbe elvégezze, és arra is fel kell készítse az elménket, hogy megvédje a lelkünket, mert az elménken keresztül tudjuk újból befertőzni a mi szívünket, a mi lelkünket. Másnap, amikor hazamentem, akkor beszélgettünk a húgommal, és jöttek kijelentések is, ugye persze ő is elmondta, mert a lélek szorongatta, tehát meggyőződésem Istennek a lelke szorongatta őt, hogy mondjon el mindent, amit ő cselekedett, amit ő tett. Olyan dolgokat is mondott, amiket, amiről én sem tudtam, amit nem írtam le azokba az írásokba, azokba a családi tragédia címet viselő írásokba. És nem is az a fontos mindent leírni, nem ez a lényeg. Nem az, hogy tudjunk róla, hogy tulajdonképpen hogyan éri az embert a valódi támadás. Az, ami nagyon sok embert az öngyilkosságba kerget, az őrületbe, a pszichiátriára, a depresszióba, a pánikrohamba, a halálfélelembe és az öngyilkosságba kerget. Az elme bajba, az elme zavarba kerget. És megtudtam, hogy a kedves húgom, ő Isten megadta neki ezt a kegyelmet, hogy elolvassa a Bibliának az új szövetségi részét. Azonban sokat ő nem érett abból. Nem érettek, mert a másik húgom is elolvasta. Elmondtam, hogy ennek mi az oka. Ennek az oka az volt, hogy ők nem voltak hajlandók szembesülni. Tehát egyik ők sem volt hajlandó, valamiért nem voltak hajlandók szembesülni. Nem akarták megtudni, hogy mi okozta a bajt. Ezért, amit én írhattam Isten kegyelme által, családi tragédia, 11 részben, a 12 részben, ők azt nem olvasták el. Olvasták a Bibliát, de az irreleváns volt számukra. Tehát nem volt hatékony, mert nem volt szembesülés. A Biblia akkor tud hatékony lenni, amikor az emberben van szembesülés, vállalja a szembesülést a mindenható Istennek a lelke által, az ő jelenlét által. És amikor felkeltünk másnap, akkor elkezdődött a párbeszéd, ő mondta azt, amit mondott, hát olyan dolgokat mondott nekem, ami meg kell nektek valljam, hogy megrettentő és elrettentő. Azt érzékeltem, hogy ha valaki nincsen felvértezve, hogy egy ilyen emberrel beszéljen, teljesen biztos, hogy meg fog fertőződni ő is. Az a szellemiség, ami ő benne volt akkor, vagy ami ő benne van, az terjed, az átterjed egyik emberről a másikra. Főképp, hogyha valaki a saját feje szerint akar segíteni neki, azt a szellemiséget át fogja kapni, át fogja venni tőle, úgy, hogy észre sem veszi, és ő is meg tud őrülni valósággal. Szóval, amiket mondott, én azt úgy védtem ki, és úgy próbáltam harcolni elsősorban a saját lelkemért, és az ő lelkéért is, hogy amit a Szentlélek nekem eszembe juttatott Jézus szavaiból, azt én felhoztam. És közben ugye olvasgattuk az írást, és megkértem, hogy azt, amit nekünk a Isten lelke eszünkbe jutott, azt írja is le, hogy jegyezze meg magának azokat a dolgokat. És hát aznap, ez pontosan február 14-én volt, elkezdte írni egy papírra azt, amiről beszéltünk, és hát felhoztam azt ugye, hogy Máté evangéliumának a 17. részében, a 24. bekezdésben azt mondja Jézus, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Szóval miért, ugye ez csak egy mondat, ez csak egy kijelentés, ez csak egy tanítás, de mit jelentett ez abban a szituációban? Abban a szituációban ez azt jelentette, hogy a húgom nagyon rettegett, tehát félelemben volt, és nem tudott másra nézni, csak a saját félelmeire, a saját kavargó gondolataira, a saját bizonytalanságára, tehát saját magára tudott nézni. Tehát mit jelentett az, hogy tagadja meg saját magát, az, hogy megtagadja a saját gondolatait, megtagadja a saját félelmeit. Tehát kijelenti azt, hogy amit ő gondol, ami ő belőle jön, az nem igaz, az hamis, hisz a tény azt mutatja, a tények azt mutatják, hogy az őrületbe kergetik őt. Tehát szükséges, hogy az ember ahhoz, hogy megismerje az igazságot, be tudja fogadni az igazságot, először meglássa azt, hogy az ő sajátnak vélt, kavargó gondolata az ő elméje, hova viszi őt, és azt tagadja meg. Tehát, hogy ne a saját értelmében, a saját elméjében bízzon, a saját kavargó gondolataiban bízzon továbbra is, hanem fogja fel, hogy az Úristen lehajolt érte, az ő szava által, Jézus szavai által, hogy az ő kavargó gondolatait lefegyverezze, megsemmisítse, és kicserélje azokat, kivesse az ő elméjéből. Tehát úgy hagytam, és persze fohászkodtunk a mindenható Istenhez, hogy segítsen neki megtagadni önmagát, hogy ne magára nézzen, ne befelé nézzen a értelemben, hogy azt forgassa magába, amit ő bevett az ő fejébe, akár az ő bűneit, vagy akár az ő azok gondolatait, amiket megtanult különböző forrásokból, hanem inkább nézzen arra, amit Isten kínál most ebben a momentumban számára. És ugye Isten felkínálta számára, hogy tagadja meg önmagát azért az új gondolatért, amit ugye ő Jézus által kijelentett. A következő igerész az volt, hogy mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Tehát ezáltal próbáltuk tudatosítani azt, hogy a test gondolata, az én testem, az ő teste gondolata, az ellenségeskedés Istennel. Tehát a maga az ördög a testünk gondolatában van benne. Tehát a maga a sátán, amit úgy hívunk, hogy Antikrisztus, vagy fenevad, vagy ördög, a testünk gondolatában van benne, és úgy irányít minket. Tehát el kell higgyük valamiképp Istennek, aki beszélt ugye Pál apostol által is, hogy a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. És ennek erre ugye volt bizonyítékunk, mert szenvedett, keményen szenvedett. Tehát az volt a bizonyítékunk, hogy szenvedett, mert a saját gondolatai az őrületbe kergették őt. Tehát mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedhetik. Nem engedelmeskedik, mert nem is teheti azt. Utána pedig ugye elolvastuk az Efézusi levélnek a hatodik részéből, hát a hatodik részét úgy felolvastuk, és ezt megint fel fogom olvasni. És tehát mielőtt hazamentem volna, én nem tudtam, hogy miért, de az Úristen nekem azt adta, hogy ezt olvassam el sokszor, ezt a részt. Hát én sokszor elolvastam, hogy igazából itt olvastam, mert nem felvidet készítettem, és volt ott a nyelven, nem tudtam rendesen olvasni, és hát én nyilván ez így nyilvánult meg nálam, hogy azért olvastam el még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, hogy tudjam tisztában olvasni, de meg kellett értsem utólag, hogy Isten azért adta, hogy a nyelven megbotoljon, hogy még egyszer olvassam el, és még egyszer, és még egyszer, hogy emlékezzek arra, hogy ha én belemegyek a harcba, de fegyvertelenül, akkor én is el fogok veszni. Nem csak, hogy nem tudok rajta segíteni, hanem én is el fogok veszni. Efézusi levél a 6. rész, 10. bekezdéstől olvasom. Végezetre, atyám fiai! Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejed elemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak, fej magasságban. Hol lett az ártatlan megfeszítve? A gyermek, az Isten gyermek, az Isten fia, hol lett megfeszítve? A Golgotán. A Golgotáról azt mondja a Biblia, hogy megmagyarázva annyit tesz, hogy koponyák helye. Hol van megfeszítve a bennünk lévő gyermek, a bennünk lévő kis Jézus? A Golgotán, a koponyák helyén, az agyunkban. Ezért Isten azt kell lefegyverezze. Azért lett Isten testé Jézusban, majd az apostolokban is testé lett Isten, sőt, bennem is testé lett Isten, és minden bizonságtevőben Isten testé lesz, mert mi vagyunk a Krisztus teste. Jézus szavai szerint, mi vagyunk a Krisztus teste. Isten testé lesz mi bennünk, hogy mi testi módon emberi szavakkal mondjuk ki az igazságot. Miért? Azért, mert a hazugság, maga a sátán testi módon kerül be az emberbe. Testi módon az ő elméjével, az ötérzéki valóságon keresztül, az ötérzéki tapasztaláson keresztül. Tehát azt mondja, hogy tehát az ellenség ugye azok hamisságok, hazugságok, ugye az ősi kígyó, az a hazugság, ugye, ami de hova kerül be? Tehát az ördög úgymond nem tudja megfertőzni az embernek a lelkét, csak az elmén keresztül. A gyermeket sem lehetne megfertőzni, csak az elmén keresztül, az agyon keresztül, a hazugságokkal, a félrevezetésekkel, a féligasságokkal, a misztikával, a mesékkel, ahogy mondja Isten, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak az igazságtól, mert viszket a fülük, a mesékhez pedig odafordulnak, de mi legyünk józanok. Tehát azt mondja, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Próbáltam neki ezt így kedvesen elmagyarázni, hogy ez így történik, hogy nekünk most az ellen van harcunk, amit ő bevett az elméjébe, amire rögzült az ő elméjébe. A sok hamis gondolat, az önsajnálat, az önmarcangolás, meg a bűnök, amiket felhalmozott, ugye? És minden hamisság, amivel próbálta magát megvigasztalni, mint ahogy én is tettem annak idején. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat, igaz lelkűséggel. Hogy lesz az én lelkem igaz? Hát Jézus szava lélek, az ő szavát iszom és eszem az ő szavát, beiszom az ő szavát, és amit tudok, minden cselekszek. Így válok igaz lelkűvé, hogy azt teszem, amit ő mond. Ha ő ad nekem valamit, azt én megosztom, menek és megcselekszem. Ez az igaz lelkűség. És felöltözvén az igazságnak mellvasába, tehát felveszem a szívem elé a vasat, a mellvasat, hogy a szívemben ne kerüljön be semmilyen gonoszság, semmilyen hazugság. Ne keveredjek olyan társaságba, akár családon belül, akár családon kívül, baráti körön belül, vagy azon kívül, a televízió által. Ne kerüljek olyan közegbe, ahol a szívem megfertőződik újból, az igazság mellvasába, a szívem teljesen megcsordultik Jézus szavával. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, tehát cselekedvén, hogy cselekedjük is azt, amit Isten nekünk megmutat. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, mi a hitnek pajzsa? Hát a Krisztus beszéde. Én a felőle érkező hazug gondolatokat úgy védtem ki, hogy mindig a Szentlélek nekem eszembe jutatta, hogy mi az igazság, és elmondtam, hogy Gyuri, a figyelmek, az, amit mondasz, nem igaz, az elmének a játéka, a megfertőzött, a sátán, az ördög által rabul ejtett elmének a játszmája. Nem az az igaz, hanem az, amit a mindenható Isten mond, abba élet van és szabadulás. Ez a hitnek a pajzsa, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, amely holtámad a Golgotán, az emeleten, a szürkállományban, az agyunkban. Ezért az idvesség sisakját is fölvegyétek. Vegyétek be a fejetekbe, hogy az üdvösséget Isten nekünk megadta ajándékba. Nem kell mi azért megharcoljunk. Ő ezt ajándékba adja, és higgyük el, hogy ő nekünk megadja, és működjünk együtt a mindenható Istennek a lelkével. Ne ellenkezzünk vele. És az elménk legyen bevédve. Az idvesség sisakja. Az elménk legyen bevédve. És minden hamisság legyen lefegyverezve. És a lélek kardját is felvegyük, amely a Krisztus beszéde minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által. És ugyanezen dologban vigyázván minden áldatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Így beszélgettünk a hugammal. Utána pedig elmondtam, hogy higgye el, persze ez nem ilyen nyers volt, hanem közben meséltem bizonságot, hogy ezt Isten hogy szabadította meg, amazt hogy szabadította meg, a harmadikot hogy szabadította meg, és hogy szabadítja. És sokan sokkal mélyebben voltak az ördög csapdájában. Sokan sokkal több bűnt követtek el, mint ő, vagy én, és Isten őket is megszabadította. Tehát reménységet, üdvösség sisakja, reménységet adtam neki, hogy higgye el, hogy Isten lehajolt érte. És én nem magamtól mentem haza, hogy segítsek neki, hanem Isten küldött engemet. Ezt Isten meg is erősítette azzal, hogy a kedves barátomnak adta az álmot, hogy ott voltam a pokolban, és sajnos igen, a hugonnak a lelke egy pokoli helyen van. Ez az igazság. Most sajnos megint a pszichiátrián elképzelhető, hogy újból fel fogják vitaminozni, fel fogják erősíteni az ő testét, ami le fogja uralni az ő lelkét. Azonban az Úristen hatalmasabb, és lehet, hogy megint olyan szituációba fogja őt, mert nem lehet Istent átjátszani. Emberek, ügyeljetek! Félve mondom, Isten figyelemben mondom, vigyázzatok, Istent nem lehet átverni. Tehát öngyilkosságok történnek pszichiátriai szerekkel és pszichiátriai szerek nélkül. A pszichiátriai szer senkit nem véd meg, sem az őrültségtől, sem az őrjöngéstől, sem az öngyilkosságtól. Ügyeljetek, emberek! Most sajnos az történt, hogy megint megpróbált, ezt nem akarom magamra menni, ez most már tényleg, mert próbáltam megtenni mindent, amit megtehettem, de ő úgy döntött, sajnos többen vannak, akik úgy döntöttek, és elmondtam, hogy sajnos, hogy a szűk családi körben is, az ismerősi körben is sokkal többen vannak, akik testi módon akarnak neki segíteni, testi módon, inkább fizetik az orvosokat, inkább fizetnék a műtétet, fizetnek mindent, adják a pénzt, csak hogy hallgattassák el az igazságot, de Istennel mennek szembe. A Családi Tragédia című írásban leírtam, hogy akik mesterséges módon akarják az igazság tüzét eloltani, meg fognak halni. Nagyon kemény figyelmeztetés, emberek, ügyeljetek! És sajnos ez történt a mi családunkban, az ismerési köreinkben is, hogy el akarták hallgattatni az igazságot, és még mindig azon mesterkedünk, ugye a test azon mesterkedik, és senkit nem akarok vádolni, emberek, mert az én testem is ilyen. Nekem is kényelmesebb volna elhallgattatni a hugomat, vagy bármit, az igazságot elgattatni szanakszal, meg különböző pszichiátriaszerekkel, meg kávítószerrel. Ügyeljetek, mert Istennel megyünk szembe. Nagyon veszélyes játszma, amit csinálunk. Tehát amikor beszéltem a másik hugommal, hogy akkor be kéne vinni, mondták, hogy be kéne vinni a pszichiátriára, mondtam, hogy figyelj meg, szerinted a Gergyónak hány százaléka döntene úgy, hogy most egyből akkor beviszi a pszichiátriára. Van-e az 90? Azt mondja, elképzelhető. Lehet az 99? Azt mondja, elképzelhető. Igen, így van. A többség azt akarja, hogy gyorsan kábítószerezzük be, hogy hallgasson, hogy ne váljon nyilvánvalóvá az igazság. Hogy ne kelljen megvallani azt, hogy mi történt, hogy őt mi kötözte meg, milyen okkult tevékenység, milyen okkult dolgok, amiben belement és amivel próbálta magát vigasztalni, mint ahogy rengeteg ember Gyergyóban, Székelyföldön és Magyarországon, Kárpát-medencében próbálja vigasztalni magát hamis, sátáni eszközökkel, jogával, reikivel, meditációval, metafizika, sámánok, tátosok, asztrológia, jelmagyarázás, jóslás, meg varázslás, meg wellness, meg fitness. Emberek, ezek mind az ördög eszközei. Testi módon akarnak adni az embernek lelki békét, de testi módon lelki békét nem lehet adni senkinek. Nagyon veszélyes emberek, és emiatt kell sokan szenvedjenek, és emiatt lesznek sokan öngyilkosok. Hangsúlyozom, emberek, ne játszmázzatok, mert sokan pszichiátriaszereket szedtek, és úgy lettek öngyilkosok. Istent nem lehet átverni. Mondtam bizonságokat, és próbáltam elmondani neki, hogy voltak, akik sokkal mélyebbre mentek az ezotériába, a New Age-be is, és Isten megszabadította a bűnökbe is, mint ő, és Isten megszabadította őket. Tehát higgy el, hogy számára is van esély, és van reménység. Elég kemény harc volt. Utána átlapoztunk Ézsaiás prófita könyvének az 55. részéhez, a 10. bekezdéshez. Megkérem szépen, hogy olvassa el, és olvasta hangosan. Mert mint leszáll az eső, és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot át a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Tehát amit ő hallott és amit olvasott, az nem fog visszatérni üres kézzel, teljesen biztos. Most a látszat szerint vesztésre áll a dolog, látszat szerint, de nekem még mindig van reménységem, mert Isten megmutatta, mi az ő terve, hogy meg fog szabadulni mind a két hugom, de ehhez szükséges, hogy a másik hugom is vállalja a szembesülést a mindenható Isten segítségével, hogy tudja meg, vagy ő is tudomásul azt, hogy mi okozta az öngyilkossági hajlamot, mi okozta az elmezavart. Mert ha nem veszi tudomásul azt, hogy mi okozta a bajt, akkor nincs ahogy megszabadulni. Ha én nem veszem tudomásul azt, hogy bolhás vagyok, akkor nem fogom senkinek sem megengedni, hogy leszedje rólam a bolhákat. Így van-e? Tehát ha nem veszem tudomásul azt, hogy nyílt sebem van és vérzek, akkor nem fogom bekötni a sebemet és elvérzek. Ezt ők mostanig nem vállalták. És ez is az oka annak, hogy még nincs szabadulás. Reménységem nekem van, tudom, hogy amit én mondhattam mostanig, az nem hiába való, amikor beszélhettem velük, az sem hiába való. Azzal is tisztában vagyok, hogy a városnak az ellenségévé lettem, ahogy Pál apostol azt mondja, hogy az ellenségetek lettem-e, az ellenségetekké váltam-e azáltal, hogy elmondtam az igazat, emberek, az igazat mondtam én. Én nem akartam írni semmiféle családi tragédiát. Az Úristen parancsolta nekem, hogy írjak le mindent úgy, ahogy láthattam, és hogy nekem ő mutatja, hogy minden titok jön a felszínre, mert sokan vannak megkötözve evel a szellemiséggel Gyergyószentmiklóson és az egész világon. És ha senki nem teszi nyilvánvalóvá, hogy mi által kötöztette meg magát, és mindenki sumákol, és mindenki hallgat, akkor nagyon sok lélek hirtelen lesz, úgymond hirtelen kerül veszélybe, hirtelen lesz öngyilkos, és megy a pokolba emberek, mert nincsen halál. Ezt mind a két húgom elmondta, ők ezt már tudják teljesen biztosra, hogy nincsen halál, mert megtapasztalták, Isten megengedte, hogy betekintést nyerjenek abba, hogy a lélek örök, és nem mindegy, hogy az ember, amikor elérkezik az utolsó órája, békességgel fog tudni távozni, vagy pedig halál rettegéssel, halálfélelemben, meg különböző súlyos bűnöktől terhelve az ő lelke. Ez volt az első nap, február 14-e, amikor beszélgettünk. Persze többet beszélgettünk, mint amit ő leírt. Én csak úgy érdekességképpen mondom el nektek, hogy hogyan küzdöttünk, úgymond, az ördög ellen, a mindenható Istennek a beszédét használva. 19-én is írogatott, leírta azt, amit elinkozott a mindenható Isten. Máté evangéliuma 19. rész, 24. bekezdéstől. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átvenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván, felettébb álmékodnak vala, mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Tehát a gazdag ember, a gazdagság megint, tehát hogy fogjuk fel már valahogy, hogy a gazdagság az agyunkban van. Tehát az első gazdagság, ami volt Ádámnak, ami őt Istentől elválasztotta, az nem a zsebében volt, neki nem volt pénze, hanem az agyában, a tudás fájában volt az ő gazdagsága. És mi ezt kell megtagadjuk, konkrétan a saját tudásunkat kell megtagadjuk. Tehát nagyon sok igerész ugyanarra mutat. Jézus beszédében sok igerész ugyanarra mutat. Tehát, hogy az én földi gazdagságomat, az én szellemi gazdagságomat fontos megtagadjam, és kell fohászkodjam a mindenható Istenhez, hogy segítsen nekem megtagadni saját magamat, a saját elmémet, a saját értelmemet, mert különben nincsen számomra szabadulás. Utána pedig kételkedett erőst, hogy hát ő nem tud Istenhez fordulni, hogy ő nem tud hinni, vagy ő nem tud belekapaszkodni, és akkor erre azt ma adta a lélek, hogy ne aggódj, mert nem te választottad Istent, hanem ő választott téged, hogy megmentsen. Te most nem tudsz hinni. Ha tudnál hinni, akkor nem van a szükséged Istenre, nem van a szükséged segítségre. A hit az ajándék. Most arról van szó, hogy Isten neked az ajándékot megadja. Ha te elfogadod, sajnos annyira telve van az ő elméje, az ő szíve, hogy ezt az ajándékot még nem valószínű, hogy ő el tudta fogadni. Na de, a remény hal meg utoljára, ahogy szokták mondani. Tehát elmondtam neki, hogy ne aggódjon, mert engemet is Isten választott. Nem én választottam Istent, hanem ő látta, hogy én milyen nyomorult vagyok, és a nyomorúságomban engemet meglátogatott, mint ahogy téged is most általam, vagy mások által meglátogat. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és sok gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Elmondtam, ez egy folyamat, hogyha ő ezt ő vállalja, akkor Isten meg fogja adni neki a teljes szabadulást. Zsidókhoz írt levél 13. rész, 5. bekezdéstől. Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. És ugye hát, amikor az anyukája hazament az erdőről, akkor bepánikolt, hogy akkor el fogjuk őt hagyni. És mondtam, hogy nem fogunk elhagyni. Ő haza kellett menjen, mert ő ebben nem tud részt venni. Isten őt kivette ebből a képből. De nem foglak elhagyni. És amikor már ő akart elmenni, ő akart távozni, akkor mondtam, hogy látod, hogy igazából nem Isten hagy el minket, hanem az ember hagyja el a mindenható Istent. Én nem mondtam, hogy el foglak téged hagyni, azt mondtam, hogy melletted leszek, veled bőtölök, és veled fogok imádkozni, és fogunk beszélgetni addig, amíg az elmét teljesen kitisztul. De ő ezt nem akarta, ő végül ezt már nem akarta, hanem inkább vissza akarta szerezni azt, ami volt neki. Inkább a testére akart figyelni, és ezért a pszichiátriát választotta. Római levél, pedig ugye, és mondtam, hogy olvass el újból és újból, hogyha érzi, hogy a gondolatok támadják őt, akkor olvass el újból ezeket, és engedje, hogy a Szentlélek emlékeztesse őt arra, hogy mi Istennek az ígérete, mert ő nem ember, ő nem hazudik, ő betartja az ő ígéretét, és valóságosan megszabadít minket. Római levél, 8. rész, 12. bekezdéstől. Annak okáért, atyám fiai, Nem vagyunk adósok a testnek. Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Tehát fontos megöldökölnünk a test cselekedeteit, az a testi gondolatokat, Istennek a gondolatával, ha nem fegyverezzük le, akkor elveszünk, mert a sátán, az úgynevezett sátán, az agyunkon, a gondolatainkon keresztül fertőz minket, és visz a pokol irányába. Persze írattam el azt is, ami nagyon fontos, és elmondtam neki, hogy mi az, hogy lélek, a lélek cselekedeteimet, mi az, hogy lélek. Az ember, ez ilyen túlságosan elvont fogalom a lélek, de Jézus egyértelműen elmondja, hogy az ő beszéde lélek és élet. Az ő beszéde által kapjuk a lelket. Aki az ő beszédét nem ismeri meg, és nem akarja megismerni személyesen, nem csak a kiáltó szót hallgatva, hanem te személyesen az ő beszédét nem akarod megismerni, bevenni magadba, akkor félő, hogy nem lesz, amit eszedbe jutasson, amikor majd bajban leszel. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet, az ég és a föld elmúlnak. De az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak, mondja az Úr Jézus. Ez volt a 19. nap, és még aznap este is írogattunk valamit. Az esti, igen, esti igék. Nagyon fontos, mert ugye ő folyton a testére figyelt, hogy ő hogy van, hogy ő hogy érzi magát, ő mit gondol. És azt hitte el, amit ő gondolt. Mondtam, hogy ha azt hiszem el én is, amit én gondolok néha, akkor én be fogok golyózni. Én muszáj azt elhiggyem, amit Jézus mondott, mert azt tud engemet megvédeni attól, hogy megőrüljek. Akkor a főcím az, hogy a látszat csal. Február 19-e, este. Második Korintusi levél, 5. rész, 15. bekezdéstől. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a háladást bőségesé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul, mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez néktek. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Ezt próbáltam többször neki elmondani, és ő is leírta, és ő is kimondta, hogy ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. János evangéliuma, 7. rész, 24. bekezdés. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek, mondja Jézus. Tehát a látszat ellen hozta fel az igéket a mindenható Isten, hogy ne arra nézzen, amit ő lát az ő szemeivel, mert akkor el fog veszni, ha azt nézi, amit a szemeivel lát, akkor el fog veszni. Ha saját magára néz, a saját gondolataira, a saját kargó gondolataira, akkor azok fel fogják őt emészteni. És hát nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, itt nálunk talán még mindig használják ezt a módszer Csíkszeredában. Volt egy olyan pszichiáter, aki hát úgy oldotta meg a problémákat, hogy elektromos árammal addig rázatta a páciensnek az agyát, amíg, sőt, volt ilyen a kórházban is, amikor ott voltunk Csíkban, akit elektromos árammal rázattak, és olyan lett, mint egy ilyen szobanövény. Tehát a ügyeltek emberek, mert a kavargó gondolatokat nem lehet lefegyverezni, csak az élő Isten szavával, a bűnökkel való szembesüléssel, a bűnök bocsánatával, amit Isten megad ajándékba. Különben jön az elektromos áram, jönnek az infúziók, az injekció, és életfogytiglan, pszichiátria, kábítószer, és rosszabb esetben pedig a kárhozat. Ügyeljetek emberek, féltőn mondom, amit mondok, az Úr Jézus nevében, nem egy vallás nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében, akit szégyel Tierdió Szent Miklós, és szégyel a mai kereszténység. János, evangélium 7. rész 24. bekezdés. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélete ítéljetek. János evangéliuma 9. rész, 41. bekezdés. Mondanékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmaradt. Máté evangéliuma 5. rész, 29. bekezdés. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy veszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gyehennára vettessék. Tehát Jézus elmondja, hogy ne higgyünk a szemeinknek, mert veszélyes. Ez a világ, amiben élünk, ez káprázat és hazugság. Hogyha nem az lenne, akkor nem kéne elmúljon, de elmúlik is, rothadásra van ítélve. Hazugság minden. Nézzünk a láthatatlanokra. Jézus Krisztusnak a beszédére azt ismerjük be, és ismerjük meg, és vegyük be a szívünkbe, mert csak azt tud minket megmenteni, és nem a Xanax, és nem a pszichiátri szerek. Isten megmutatta, hogy a pszichiátrián bűntény történik, és nyilvánosan kell figyelmeztessem a gyergyói pszichiátert, és személyesen is szóltam neki, hogy ő azzal mit kezdett, az már nem az én dolgom, azzal ő kell elszámoljon. Zsoltár a könyve, első rész. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódok székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán meghozza gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden útjában jó szerencsés lészen. Ez a megoldás, hogy Istennek a törvényéről elmékedjünk, az Isten törvényével fegyverezzük le a saját kavargó gondolatainkat. Ez a megoldás, emberek, és újból olvasom egy picit másképp, más szavakkal, hogy értsük meg a lényeget. A legelső Zsoltár. Két szavat ki fogok cserélni. Ki fogom cserélni a gonosz szót, gonoszok tanácsa, és a bűnösök útját ki fogom cserélni, hogy értsük meg a lényeget. Boldog ember az, aki nem jár hitetlenek tanácsán, langyosok tanácsán, két szívűek tanácsán, két felé sántikálók tanácsán, és kételkedők útján meg nem áll. Tehát bűnösök útján meg nem áll. Avagy kételkedők útján, meg ki a bűnös? Hát a kételkedő. Ki a gonosz? Hát a hitetlen emberek, a hitetlen. Boldog ember az, aki nem jár hitetlenek tanácsán, és kételkedők útján meg nem áll, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ez olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán meghozza gyümölcsét, és levele nem hervad el. Nem hervad el. És minden útjában, minden munkájában jó szerencsés lészen. Ezen kívül persze voltak a zsoltárok. Olvastuk a zsoltárokat, hallgattuk és mondtuk is. Úgyhogy kemény harcok voltak, amit látott a kedves barátom, hogy én a pokolban vagyok, emberek, az valóságos volt, mert az, amivel én találkoztam, én csak olyan csak horrorfilmen láttam korábban. Mert maga az a szellemiség, amivel az ő teste azonosult, gyötrődött, mert a test számára fájdalmas, az igazság, emberek, a test számára fájdalmas. Ha valaki a testén akarja mérni az igazságot, akkor rossz helyen méri, és becsapja magát, és félő, hogy el fog veszni az ő lelke. A harc nem ért még véget. Úgy érzem, hogy az én szerepem most egy darabig véget ért, értelemben, hogy én most nem fogok vele beszélni, nincs értelemben beszélek, tehát mostantól, hogy őt elkezdik tuningolni vitaminokkal, meg étellel, meg elkezdik kávítani pszichiátri szerekkel, már nincs akivel beszéljek, ott már csak a test van. Jelképesen mondom, hogy maga az ördög, tehát az ördöggel nincs értelme. Ez nagyon fontos, ugye itt egyébként ezt most elmondjam, hogy ügyeljetek, hogyha valakivel ti beszéltek, tehát nem kell reagálni mindenre, nem kell válaszolni mindenre, mert sokszor, amikor ő valamit kérdez tőled, vagy valamit mond neked, ő testből mondja, jelképesen ő ördögből mondja, tehát testi gondolkodás szerint mondja. Hogyha te folyton reagálsz arra, amit ő testből mond az ő félelmeire, akkor már te is elvéreztél, tehát nincs ahogy segítsél, mert te is el vagy már vérezve. És a legtöbben itt veszítik el a harcot, hogy belemennek az ördög játszmájába. Úgymond a testi beszédek, a testi párbeszédbe belemész, és abba a helyben már süllyed nem csak ő, hanem te is süllyedsz ő vele. Én azt kell mondjam, hogy nekem nem meggyőződésem az, hogy ezt a harcot én tisztességesen vívtam, vagy mondjam azt, hogy tökéletesen vívtam, úgy, ahogy vívhattam volna. Nincs nekem ilyen hatalmas sikerélménye, megmondom őszintén. Volt békességünk, volt, amikor beszéltem vele, teljesen kitisztult, teljesen tiszta volt. Olyan volt, mint egy épp egészséges ember, akinek teljesen tiszta a gondolkodása, tiszta volt az ő arca, az ő ábrázata, mint a patyolat. Ilyen is volt, ilyen az ereje az élőigének, emberek. De úgy néz ki, hogy valamiért ez a harc eddig tartott, én nem vonom ki magamat a felelősség alól. Az én hitetlenségem, az én figyelmetlenségem, az én hűtlenségem az atyával szemben. Azonban tudom teljesen biztosra, hogy ez a szellemiség, mivel hogy ő folyton azt mondogatta, hogy gyilkolni akar, hogy ő fél, hogy ölni fog, valakit meg fog ölni. Ezért tudom, hogy ez a harc nem csak róla szól, hanem szól az ő húgáról, az ő húgának a családjáról, mert ez a szellemiség oda is bement. És ezért figyelmeztettem az ő húgát, kedves húgomat, hogy ő is fohászkodjon és kapaszkodjon teljes erejével, a teljes elmével, szívével a Krisztus beszédébe. És tőle kérem tanácsot mindenben. Mert ahhoz, hogyha segíteni akar, akár ugye az ő nővérének, aki a kórházban van, akár az ő kedves férjének, az ő családjának, ugye, hogyha segíteni akar, a legtöbb, amit tehet értük az, hogy hűséges, elsősorban mindenek előtt és mindenek fölött a Krisztushoz. Tehát akinek a szíve meg van oszolva a feleség és Krisztus között, a férj és Krisztus között, a barátok meg a családok, az emberek véleményei és Krisztus között, az ember skizofréniába kerül emberek. Annak jobb, ha leteszi a Bibliát és nem foglalkozik vele. Az menjen vissza a világba és dolgozzon tisztességesen jó sokat, hogy a test törjön össze. Tehát menjen vissza a világba és robotoljon pénzét és csinálja azt, amit korábban is csinált. Nem jó emberek kétfelé sántikálni. Ez a legveszélyesebb, amikor az emberek a szíve meg van osztva az élő Isten és az emberek véleménye között. Nincsen Istenhez fordulás kórusban, tömegessével, mint a televízióban mutatják, ez hazugság, emberek. Az Istenhez fordulás az olyan, mint a nász éjszaka. Ott nincsen, amikor a vőlegény és a mennyasszony nász éjszakán vannak, ott nincsen ottan sem a nász nép, sem az anyó, sem az após, nincs ottan senki. Tehát maga a szerelemben nem fér be egy harmadik személy. És amikor én ezt mondom, akkor én nem a férjek ellen beszélek, és nem a feleségek ellen beszélek, hanem a férjekért beszélek, és a feleségekért beszélek, emberek. Mert a legeslegtöbb, amit adhat egy feleség az ő férjének, az, hogy ő hűséges az igazi vőlegényhez, ugye, a Krisztushoz, az élő Isten beszédéhez. Mert hogyha én folyton belefolyok a férjem, a feleségemnek a testi gondolkodásába, mind a ketten el fogunk veszni. Ha folyton belefolyunk az élettársunk, vagy a házastársunk, vagy a barátainknak, vagy anyósnak, vagy apósnak a testi játszmájában, mert ők testből beszélnek. Addig, amíg le nem teszik a szívüket a Krisztus kezébe, mindenki testből beszél. Ezért én nem köthetek kompromisszumot a testi embernek a szava, tanácsa és az élő Isten tanácsa között, emberek. Ezt, aki nem fogja fel, annak ez az út nem való. Az ne Istentől várja a segítséget, hanem szedjen gyógyszereket, vagy pszichiátriszereket, vagy csináljon bármit, emberek. Mert Isten féltőn szerető Isten. Ő megad mindent. Hatalmas csodákról számolhattam be, és a húgaim is tudják, a családom is tudja, hogy mik történtek ezen az úton. Isten mekkora csodákot adott nekünk, annélkül kértük volna. A vak meggyógyításától, a szív problémák, a vese problémák, a vérnyomás, a daganat meg, különböző problémák, egész a halott feltámasztásáig, minden megtörtént, emberek. Ilyen a hatalmas mindenható Isten, de nem szereti a két szívűséget a mindenható Isten, amikor mi paráználkodunk vele szemben, amikor nekem kéne az ő véleménye és az ő szava is, de kéne nekem a feleségem szava is, mert másképp akkor nem fekszik össze vele. Ügyeltek, emberek, a paráznasággal. A lelki paráznaságban nem lehet meggyógyulni. Aki lelkileg parázna, az nem fog meggyógyulni, emberek. Aki lelkileg parázna és nem hűséges az élő Isten beszédéhez, amit ő Jézus által nyilvánvalóvá tett, az nincs, ahogy valóságosan meggyógyuljon. Aki folyton paráználkodik, és meg akar felelni Istennek is, és embereknek is. Azt mondja Pál apostol, hogyha embereknek akarnék megfelelni, a Krisztusé nem lehetnék. Ha embereknek is meg akarsz felelni, akkor Krisztustól nincs, ahogy gyógyulást várjál. Mert amikor ő téged tanítana, akkor te folyton odamész a másikhoz, és ő meg fog téged zavarni az ő érzelgőségével, az ő félelmeivel, az ő saját testi gondolataival, és nem fogsz tudni meggyógyulni. Úgy fogsz járni, mint kőműves kelemenék, amit felépítesz estire, az leomlik reggelre, és Isten az ilyent félreteszi az ilyen embert, aki nem akar dönteni az ő szívében, hogy mindenek előtt és mindenek fölött a Krisztus, hogy aki nem kívánja, hogy a Krisztus úrá legyen az ő életében, az ő szívén, ő legyen az egyedüli úr, aki ezt nem kívánja, nem kaphat teljes és tökéletes gyógyulást tőle, emberek. Ezt jól jegyezitek meg. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!